Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Fesztivál.
4 együttes részvételével katonazenekari fesztivált rendeznek augusztus 23-án és 24-én Szegeden. A fesztivál nyitónapján a Magyar Honvédség Központi Zenekara filmzenékből összeállított Cine Music című koncertjével lép színpadra az Ifjúsági Házban. Az együttes Szabó Imre alezredes karmester és Kovács Tibor főhadnagy zenekar vezető dirigálja, szólistaként Jónás André és Bánfi Csaba hallható. Másnap a Hódmezővásárhelyi, a Veszprémi és a Kaposvári helyőrségi zenekar ad koncertet. Az együttesek késő délután a Széchenyi térről vonulnak menet zenével a Móra Ferenc parkig. A múzeum előtt nyaranta minden hétvégén szabadtéri koncerteket rendeznek, itt rendszeres fellépő a Hódmezővásárhelyi zenekar. A zenekarok szakalaki bemutatót, gyepsót tartanak, látványos koreográfiával, széles műfai skáláról adnak elő komoly és könnyű zenei műveket. A koncerten Kónya Krisztina és Cseh Antal operaénekesek mellett fellép a Kisteleki Alapfokú Művészeti Iskola néptánc együttese is. A programot összevont zenekari koncert a három együttes 5 műsorszámos közös produkciója zárja. A Móra Parkban délutántól késő estig a Magyar Honvédség toborzó programjai is várják az érdeklődőket.
Esemény.
Egy új környezetbarát gyakorlatra ösztönző kategória debütál a 14. budapesti Central European Fashion Week-en, és egy textilgyűjtő konténer is helyet kap a millenárison a hétvégi bemutatók alatt, augusztus 31-e és szeptember 1-e között, közölte az eseményt szervező Magyar Divat és Design Ügynökség. Mint írják, a szezonban a regionális együttműködések és az új generáció tehetségeinek felkarolása mellett minden eddiginél nagyobb hangsúlyt kap a környezettudatosság kérdése. A kezdeményezésben 6 környezettudatos és etikus működésre és körkörös gazdasági modellre való átállásra összpontosító vezérelvet határoztak meg. Köztük van a sokszínűség és egyenlőség elve, az újrahasznosított anyaghasználatot támogató fenntartható tervezés elve, a biztonságos munkakörülményekre vonatkozó szekció, a fogyasztók bevonása, valamint az átláthatóság és az oktatás, amelyek a társadalmi környezeti felelősségvállalás fontosságát emelik ki. A Magyar Divat és Design Ügynökségnél törekszünk arra, hogy az iparág szereplőivel közösen találjunk megoldásokat az Európai Unió fenntarthatósági irányelveinek fokozatos beépítésére, idézik a közleményben Jakab Zsófiát, a kreatív ipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztost, az MDDÜ vezérigazgatóját. A Budapest Central European Fashion Week szakmai törekvéseit a Mohumol hulladi gazdálkodási ZRT-vel és a Millenárissal kötött együttműködés is erősíti, amelynek keretében egy Mohu által biztosított textilgyűjtő konténer is helyet kap a rendezvényen. Az akció célja felhívni a figyelmet az újrahasznosítás gyakorlatára, valamint fenntarthatóbb működésre és tudatos gondolkodásra ösztönözni az esemény látogatóit. A konténert bárki igénybe veheti a helyszínen a rendezvény alatt, a gyűjtőben elhelyezett ruhákat, lakossági textilhulladékokat pedig újrahasznosítják. A 14. Budapest Central European Fashion Week augusztus 31-én, illetve szeptember 1-én lesz.
Fesztivál.
5 év kihagyás után az idén újra érkeznek tengeren túli fellépők az Interetno népművészeti fesztiválra, amelyet augusztus 21-e és 25-e között szerveznek meg Szabadkán. A koronavírus járvány és annak hatásai miatt az utóbbi években főként Szerbiából és a környező országokból érkeztek vendégek a rendezvényre, de a 23 évvel ezelőtt megalapított rendezvény eredeti szellemiségében az idén már távoli országokból is jönnek fellépők. Így a magyarországi és a szerbiai résztvevők mellett lesznek fellépők Bolíviából, Ecuadorból, Ciprusról, Bulgáriából, Portugáliából és Kolumbiából. A Szabadkai Városháza előtti téren kialakított fesztivál faluban, az Etnopolisban a szokásos kísérő rendezvények várják az érdeklődőket, lesz kézműves kirakodóvásár, gasztronómiai és borászati bemutató, valamint játszóház. A rendezvény minden nap táncházzal zárul. A rendezvényen többek között fellép a Canarro zenekar, a Tárkány trió és Bognár Szilvia. A Vajdaság egyik legnagyobb kulturális eseményére évente több ezren látogatnak el Szerbiából és külföldről. Minden tánc, bemutató és koncert ingyenesen látogatható.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Fedezd fel kerékpárral az Alpokalja fertőtájvilágát. A klasszikus fertőtó kerülőkör hossza 115 km. A kerékpárút többnyire teljesen síkvidéken halad. A magyar oldalon csak Hegykő és Fertőd, illetve Balf és Fertőrákos között kell kisebb-nagyobb emelkedőkkel számolnunk. A legideálisabb kiindulási pont Fertőd, és az első éjszakát Purbakban érdemes eltöltenünk. Fertődről Fertőszéplak irányába induljunk. Hegykő, Fertőhomok, Hidegség és Fertődoboz után érünk Balfra, amely 12 km távolságra van a kiindulási helyünktől. Érdemes Fertődoboznál megállnunk, a Gloaret kilátóból gyönyörű panoráma tárul elénk, és innen egy rövid kitérővel eljuthatunk Nagycenkre, ahol a Széchenyi kastélyt is megnézhetjük. Balfról haladjunk tovább a kissék kacskaringós úton. Útközben megnézhetjük a zsolnai ivókutat, melynek forrásvizét a római időktől használják, és ahol természetesen mi is feltölthetjük kulacsainkat. Innen a kijelölt kerékpárúton a szőlődombok között tekeregve emelkedőkön keresztül jutunk el Fertőrákosra. Ha tehetjük, nézzük meg a középkori Pellengért, a Fertőrákosi kőfejtőt, a püspöki palotát és a Mitra szentélyt. Másnap Breitenbrunn, Windenamsee és Joiz után fogunk elérni Neusiedlerhamsee-be. Ha strandolni szeretnénk, akkor itt egész biztos, hogy jó helyen járunk. Weidenamsee-től Poldersdorfba vesszük az irányt, ahol egy sztyeppe jellegű tájon vágunk át, a Zitzmann-dorfi pusztaságon, amely a Nemzeti Park fokozottan védett területe. A közvetlenül a tóra nyíló strandfürdő mellett kerekezzünk be Poldersdorfba, és amennyiben háromnaposra tervezzük a túrát, akkor a második éjszakánkat itt töltsük el. Ilmitz lesz a következő napi célállomás, érintve a Nemzeti Park központi bemutatóhelyét a falu északi határában. Az ilmici kikötőbe vezető útnál lévő kilátótoronyból remek kilátás nyílik a tóra, majd Ápetlon következik, ahonnan már csak 4 kilométer a határ. Sarród felé kerekezve elérjük a Nemzeti Park területét, pár száz méterre egy fából épült kilátótoronyból vehetjük szemügyre a mocsaras lávvidék gazdag madárvilágát. Következő állomásunk László Major, a Fertőhanság Nemzeti Park bemutató majorsága, az Eszterháziak egykori gazdasági központja. Innen már csak pár méter Sarród, melynek hangulatos főutcáján végiggurulva be is értünk Fertődre, ahol a Fertődi Eszterházi kastély parkjában való megpihenéssel zárhatjuk a túrát.
Fesztivál.
A zenés színházi előadások mellett plakát, kiállítás, Liszt Ferencre reflektáló tárlat, filmvetítések és jelmezes felvonulások is színesítik a Lehár Fest Nemzetközi Operett Fesztivál programjait augusztus 29-e és 31-e között Rév Komáromban. Ősbemutatóként az Asszony összetör és a Dérinétől István a királyig című előadás, a Magyar Zenés Színház vendégjátékában a Szögény Dankó Pista című darab lesz látható. A Tiszti Pavilonban nyíló plakát kiállítás azt mutatja be, hogy Lehár Ferenc munkássága a világon mindenhol jelen van, Los Angeles-től New Yorkon át Londonig és Lisszabonig. Kísérő programként Prácki István grafikus korábban már látott Lisztománia című kiállítása is újra látható. A tárlat ugyan Liszt Ferenc személyére reflektál, mégis kapcsolódik a fesztiválhoz, ugyanis Lehár Ferenc nagy tisztelője volt a zeneszerzőnek. Augusztus 30-án is bővült a programkínálat, a Lehár Fest fővédnökével, Szinetár Miklóssal zajló esemény előtt egy másik szakmai beszélgetést is rendeznek, Stubendek Katalint, a Pécsi Nemzeti Színház a Végözvegy című előadásának primadonnáját, Demczik Norbert faggatja. A muzikális lurkók foglalkozásain a gyerekek betekintést nyerhetnek a klasszikus zene világába, és megismerkedhetnek a zenés színházzal. A fesztivál idején a városban lépten nyomon megidézik majd a 20. század elejének pezsgő, nagyvárosi hangulatát, 100 éves autók, korabeli primadonna és bonviván jelmezekbe öltözött emberek vonulnak majd fel Rév Komárom utcáin, aki pedig testközelből szeretne ismerkedni az operettek szereplőivel, maga is felpróbálhatja majd a ruhákat és beülhet az autókba. A flashmob jellegű megmozdulások mellett az autóknak az esti gálákon is fontos szerepük lesz, ugyanis a fellépő művészek ezekkel érkeznek majd az előadások helyszínére. A Lehár Fest augusztus 29-e és 31-e között lesz Rév Komáromban.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Ez a történet a nulláról szól. Hogyan született meg az ókorban, növekedett és gyarapodott keleten, küzdött az elismeréséért Európában, vált uralkodóvá nyugaton, és jelent azóta is szüntelen fenyegetést a modern fizikában. Olyan emberek története, akik egymással csatáztak a titokzatos szám értelme fölött, írástudók és misztikusok, tudósok és papok, akik mind próbáltak megfejteni a nullát. Nulla. Egy veszélyes gondolat története. Ez Charles Sieffe könyvének címe, a stúdióban pedig Bokor Nándor, a Budapesti Műszaki Egyetem fizika tanszékének docense, hogy beszélgessünk erről a kötetről és arról, hogy mi az, ami szakemberként akár számára is izgalmas volt benne.
A nulla szám az úgy körülvesz minket, csak nem tűnt annyira izgalmasnak, de aztán kiderült, hogy viszont matematika történetileg egy roppantúl érdekes szám, és bőven van vele kapcsolatban megérteni való, úgyhogy ezért végül is nagyon kellemesen csalódtam a könyvben, amikor elolvastam.
A nullával való művelet is mennyire egyszerű, hát hogy bármit megszorzunk nullával, az nulla. Ehhez képest a könyv első fele szinte végig arról szól, hogy ez megoldhatatlan feladat elé állítottam a matematikusokat tulajdonképpen az ókortól.
Igen, ez így van, ez egy kicsit csalóka egyébként, mert annyira beleivódott már a zsigereinkbe az, hogy tudjuk, hogy mi a nulla, tudunk vele bánni, gyakorlatilag egy óvodás gyerek is megérti azt, hogyha valamiből elveszük azt a valamit, akkor semmi nem maradott, és akkor hát ehhez társítunk egy számot, hogy nulla alma maradt az asztalon, meg ilyesmi. Az már kevésbé magától értetődő, hogy ha valamit megszorzunk nullával, az nulla lesz. Ehhez tulajdonképpen valószínűleg én nem emlékszem, hogy alsós koromban ezt hogy tálalta nekünk a számtantanár, vagy lehet, hogy felsős korunkban, de inkább alsóban. De szerintem ezt csak úgy elfogadták
igen,
a gyerekek.
Igen, szóval, igen, nem magyarázták.
Igen, hogy ez nincs igen, teljesen megmagyarázó. Az ember a könyv olvasása közben, vagy amikor úgy belegondol, rádöbben, hogy ez tényleg nem magától értetődő, hogy 5x nulla az miért nulla. Tudnék, vannak olyan műveletek is, például a nullával osztás, az kifejezetten egy tiltott művelet a matekban, annak nincs értelme. 5 osztva nullával az egy értelmetlen művelet. Nem jelent semmit. De a kettő a nulladikonnak is van értelme, meg az 5 a nulladikonnak is, meg a 23 a nulladikonnak is, és ezek mind egyek. Megint egy olyan művelet, amihez aránylag korán hozzászoktatják az embert iskolában, de egyáltalán nem könnyű megérteni, elmagyarázni értetően, hogy ez akárminek a nulladik hatvány, az miért pont egy. És nagyon-nagyon jó tulajdonsága ennek a könyvnek, hogy ezeken szépen gondosan végigmegy, és elmagyarázza. Úgyhogy egyáltalán nem csoda az, hogy az ókoriak számára ez ekkora probléma volt, csak mielőtt a könyvet olvastam, nagyon furcsáltam, hogy a görög, zseniális görög matematikusok egyrészt miért idegenkedtek tőle, meg miért féltek tőle.
Veszélyesnek tartották így van. A nullát.
Nem csak a nullát egyébként, hanem az úgynevezett irracionális számokat is, tehát a négyzetgyök 2 vagy a pi, ezek irracionális számok, tehát nem lehet őket felírni, mint két egész számhányadosát. A görögök azok a geometriában voltak zseniálisak, nem pedig a szám elméletben, tehát ő nekik a számok muszáj volt, hogy valamiféle alakzatot írjanak le, egy vonalnak a hosszát például, és ezért is hívjuk egyébként történeti okokból a négyzet számokat négyzet számoknak, tehát a 16 az egy négyzet szám, meg a 25 is négyzet szám, mert az 5-nek a négyzete, meg a 4-nek a négyzete. Uh-huh. De egyáltalán azért használjuk ezt a szót, hogy négyzet, pedig az egy alakzat, mert olyan szépen el lehet helyezni 16, mit tudom én, kavicsot egy ilyen négyzet alakzatba. Úgyhogy a könyv ezt említi, és szóval mindenben ilyen alakzatokat láttak. Ezt teljesen kimaxolták, szóval csodálatos katedrálisnak nevezhető az euklideszi geometria építménye, szóval az egy csodálatos szellemi alkotás.
És a nulla meg nem rajzolható.
És a nulla, igen, szóval a nulla az egyszerűen nem társítható semmilyen alakzathoz, mert nulla hosszúságú vonal, olyan nincs, meg nulla területű téglalap, olyan sincs. Úgyhogy egyrészt féltek tőle, másrészt meg egyszerűen nem volt rá szükségük, úgy figyelmen kívül hagyták. A gyökkettőt, meg az ilyesmi számokat, azokat viszont egyszerűen titkolták, szóval fővesztés terhe mellett tilos volt róla beszélni a külvilágnak. Még azt szeretném mondani, mint furcsa tapasztalatot, vagy meglepő tapasztalatot, amit ez a könyv nyújtott nekem, hogy a nullát mennyire összekapcsolja a végtelen fogalmával, aztán teljesen igaza van.
Tehát úgy, hogy semmi és végtelen.
Így van,
ugye?
Így van. Tehát, hogy nem tudott csak a nulláról könyvet írni gyakorlatilag. Egyszerűen muszáj mindenhol előhozni a végtelent. Például említ a könyv vége felé, amikor már a művészetekről is beszél, aztán utána a fizikáról, a művészetekkel kapcsolatban a festészetben van az enyész pont. Uh-huh. Hogy az ott egyrészt nulla, mert az egyetlen pont. Ott minden nulla. Hogyha egy tehén van ott, akkor az is egy pont. Egy nulla ki kiterjedésű testként van ott ábrázolva. Viszont ebben a nulla kiterjedésű pontban ebben végtelen nagy tér van belesűrítve, szóval a nulla meg a végtelen az összekapcsolódik.
Ugye végül is mégis bekerült a nyugati kultúrába, vagy a nyugati matematikába, csillagászatba a nulla, és ez a kereskedőknek köszönhető, mert hogy az indiaiaknál ez teljesen normális volt, hogy létezik a nulla, és az arabok jöttek, ugye leigázták őket, de el is tanultak, megtanultak mindent, amit meg lehetett, és lefordították az ő tudásanyagukat. És akkor végül is bármennyire nem szerették volna nyugaton, hogy bekerüljön a nulla a köztudatba, mégiscsak a kereskedők nyomására, ha jól értettem,
igen,
kénytelenek voltak beengedni, hogy használják. Igen. Azt megtudjuk, hogy az indiaiaknak mire kellett a nulla, ugye?
A helyi értékre kellett. Tehát tulajdonképpen visszamegyünk a régi babilóniaiakhoz, csak ők már, mármint az indiaiak már 10-es számrendszert használtak. De hát azt hiszem, hogy talán Babilonból tanulták is el ők ezt a módszert, hogyha leírnak egymás mellé két olyat, hogy 6 meg 5, két ilyen számjegyet, akkor az nyilvánvaló legyen, hogy nem 6500-at, hanem 605-öt, vagy 6050-et, vagy mit jelez ez. Tehát kellett oda úgy beszurkálni ilyen helyi értékeket, nulla helyi értékeket, de a nulla, mint szám, amit a számegyenesnek egy bizonyos helyére oda be kell illeszteni, az később jött. De az indiaiaknak ez volt az első nagy húzásuk, hogy a nullát a számjegyes írásba beemelték, mint helyi értéket. Aztán ezt hozták be az arabok, ezért hívjuk arab számoknak azokat a számokat, amelyeket használunk, bár pont az arab országokban kicsit máshogy írják őket.
Számodra fontos volt az, amit a teremtésről és a nulla kapcsolatáról és a végtelen kapcsolatáról ír a szerző. Ugye ez nem egyszer fordul elő, ez már görögöknél is probléma. Tehát, hogy vannak ennek társadalmi vonatkozása, csak azt akartam kérdezni, hogy hogy kapcsolódik a nulla a teremtéshez, meg az Istenhez?
Ha jól emlékszem, akkor itt azért ment ez a húzavonat, tehát azért volt olyan időszak, amikor ezzel nem volt a pápáknak semmi gondja, és olyan időszak, amikor meg volt, mert ez egy trükkös fogalom, ez a nulla. Részben az arisztotelészi tanok azt egy az egyben beemelte a kereszténység és elfogadta, mert azt olyan jól összebékíthetőnek találta a keresztény tanokkal, sőt annyira, hogy ha valahol ellentmondott a Biblia az arisztotelészi tanoknak, akkor inkább a Bibliában azt a helyet azt úgy nem olvasgatták hangosan föl a templomba.
De az arisztotelészi tanok ez a tökéletesség?
Hát
ez
igen,
az
például olyasmik, meg az, hogy az égen, tehát a mennyben más fajta törvények uralkodnak, mint a földön, hogy ott minden tökéletes mozgást végez, és a tökéletes mozgás az a körmozgás, szóval csomó ilyen kicsit olyan hasraütésszerű szabály. Annyiban nem hasonlítőszerű, hogy tényleg az ember fölnéz a csillagos égre, akkor úgy átérez valamit annak a fenségességéből, csak hát ugye, ha kicsit pontosabban nézi, vagy hetekig nézi, akkor kiderül, hogy hát totál nem körpályán mozognak. És mindig olyan veszélyes vizekre evezett az illető, aki ezzel foglalkozott. Tehát például Giordano Bruno, ő azzal, hogy egyszerűen ragaszkodott ahhoz, hogy mindenki hülye, aki szerint nem végtelen kiterjedésű a világegyetem, mert hát az annyira magát értetődő, hogy ez nem lehet más, mint végtelen, és hát vállalta a következményeit is ennek, és tényleg meggyőzően érvel, de ez már azért veszélyes volt. Tehát azt mondani, hogy ugyanilyen földlakókkal, csak nem pont ilyenekkel, mert lehet, hogy ő nekik más a kinézetük, mint tudom én, még van végtelen, ez azért nem nagyon egyeztethető össze az üdvösség történettel, vagy azzal, igen, az hogy Isten hát Jézus, igen, ez olyan Isten káromlás, mert akkor mit tudom én, azoknál mindegyiknél külön volt egy megváltó, akik meghalt azoknak a bűneiért, szóval itt határozottan azért voltak veszélyes dolgok, de hogyha éppen maradt az illető úgy a számoknál, és azokkal játszadozott, és nem mondott túl konkrét következményt, ilyesmiket, mint hogy végtelen sokféle föld létezik, akkor az úgy belesimulhatott a keresztény tanokba, szóval kicsit ilyen határvidék.
Bokor Nándorral, a Budapesti Műszaki Egyetem fizika tanszékének docensével a Nulla egy veszélyes gondolat története című könyv magyar kiadásának szaklektorával beszélgettünk. Charles Seaf könyve igazán lebilincselő, a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg, csak úgy, mint ennek a sorozatnak az előző kötete, a Pi története. Egyébként mindkét könyvről megtalálják a podcastet a Spotify-on, a Könyvben utazom oldalán.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.